Megtudtam, hogy ami egy emberből látszik, szavai, véleményei, cselekedetei, rokonszenvei és gyűlöletei, az még egyáltalán nem ő. Legtöbbször csak vízfénye valaminek vagy valakinek, aki megmásíthatatlan. Részlet Márai Sándor egy polgár vallomásai című regényéből. Mészáros Tibor irodalomtörténész, márai kutató, az író hagyatékának kezelője a Föld-föld mellett ezt a művet ajánlja mindenkinek, aki szeretne egy kicsit közelebb kerülni Máraihoz, a 20. század egyik legjelentősebb írójához és korához. Mészáros Tiborral Miskolcon a Kultúra Napja alkalmából rendezett márai est előtt beszélgettem.
Ez egy különleges alkalom, nem csak a Magyar Kultúra Napja alkalmából, hanem azért is, mert ez tulajdonképpen egy kettős est, hiszen bár egész este márai írásait hallhatják majd a nézők, de mégiscsak az egész este Krúdi Gyuláról szól, tehát Márai Krúdiáról tulajdonképpen. És ilyen tekintetben ez az összeállítás, ez egy nagyon reprezentatív anyag, hiszen ha valaki Márai számára fontos volt, akkor Krúdi mindenképpen. Az írásai ennek megfelelően nagyon emelkedettek, és megpróbálta valahogyan megfejteni Krúdi titkát. És ezt járja körül tulajdonképpen az egész este is, hogy mi volt ez a titok, és ahogyan el is hangzik az estben, hogy Krúdi titka a hasonlat, ezt ő maga is, amikor Krúdiról ír, akkor nagyon sokszor hasonlatokkal próbálja meg elmondani, és nem véletlen, hogy egyik mai este is elhangzó írásában mondja, hogy Krúdi három mondatba többet el tud mondani, mint egy másik író egy könyvbe. Erre lehet számítani a mai este, és ez az, ami talán igazán ízt ad az egésznek, hogy miközben nagyon színvonalas és nagyon jól megírt márai sorokat, gondolatokat hallatunk, közben megismerhetünk egy írót is, Krúdi Gyulát, természetesen Márai Sándor szemüvegén keresztül.
Az első irodalmi est Márai halálának évfordulója alkalmából jött létre, amit egy sorozat követett. Miért, hogyan, milyen céllal?
Tavaly volt Márai halálának 30. évfordulója, és Hirtling Istvánnal már jó néhány éve együtt dolgozunk, és fölmerült az az ötlet, hogy hát ezt valamilyen módon, méltó módon jó lenne megünnepelni. Tehát egy est formájában próbáljuk meg elmondani, pontosabban tolmácsolni Márai gondolatait az egyes témákkal kapcsolatban. Ez történt a múlt évben, de tulajdonképpen már az előző évben elkezdődött, és a múlt év volt egy olyan nagyon intenzív év, amikor elsősorban a Jókai Anna szalonban Budapesten, de hát számos helyen vidéken is, sőt még San Diegóban is jártunk az író utolsó lakóhelyén, és valamilyen tematikai feldolgozását vállaltuk föl a márai életműnek. Így került sor például arra, hogy márai városait bemutassuk, márai Budapestjét, aztán kifejezetten tematikusan válogatott estünk volt az állatokkal kapcsolatos márai írások estje, és hát tavaly februárban talán a legkockázatosabb vállalkozás, de én úgy gondoltam, ezt mondtam Istvánnak is, hogy elkerülhetetlen, hogy Márai és a halál témáját elővegyük. És azért is izgalmas volt ez az est, mert talán mindenki, amikor hallja ezt a témát, és tudja, hogy Márai öngyilkos lett, arra gondol, hogy ez valami nagyon fekete ruhás est lehet, de valójában nem. Mert Márainak a halálról szóló gondolatai egyrészt nagyon korán kezdődnek, másrészt pedig néha kifejezetten humorosak, és ironizál a halállal. Tehát itt is megpróbáltunk valami olyat, ami egy kicsit bemutatja, és merem azt mondani, méltóbban bemutatja Márait, ahhoz képest, hogy nagyon sematikus, nagyon egysíkú elképzelések, egysíkú ítéletek látnak sokszor napvilágot Máraival kapcsolatban, hogy a polgár, az európai, a tartását mennyire fontosnak gondolta, hogy mennyire tisztába szabottak a mondatai, amik mind igazak a maguk helyén, de azért ennél sokkal színesebb a Márai életmű is, sőt, Márai személyisége is.
Említette Márai városait. A nagybetűs városaként Kassát emlegeti mindig. Miskolchoz volt-e valamilyen kötődése, kapcsolata Miskolccal?
Igen. 1932-ig az édesapja és édesanyja Kassán élt. Abban a házban, ahol most egy márai kiállítás látható, az egykori Grossmit házban. 1932 legvégén decemberében általam még mindig nem egészen tisztán látott okok miatt a szülők elköltöztek Kassáról. Ez biztosan összefügg az édesapa szenátorságával, tehát valamilyen politikai jellegű oka lehetett ennek a dolognak. 1932. decemberében átköltöztek ide Miskolcra. Itt laktak az édesapa haláláig, 1934-ben megkövetkező haláláig. Legjobb tudomásom szerint ez most már egy emléktábla is őrzi itt Miskolcon, hiszen királyi közjegyzővé nevezték ki Grossmit Gézát, és hát a halála is még kórházban is ide kötődik, ha jól tudom, Szent Erzsébet volt a kórház neve akkor, és ott is halt meg. Aztán az édesanyja, az édesapa halála után fölköltözött Budapestre, de ez a két év, ez mindenképpen köti Miskolchoz Márait ilyen szempontból.
Ön mikor, hogyan találkozott először Máraival, hogyan vált önből márai kutató?
Hát megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, mert ez a történet 1988-ban kezdődött. Igazából a főiskolán kezdődött, én magyar könyvtár szakon végeztem Szombathelyen, de magyar szakon még nem tanították, nem taníthatták Márait. Viszont a könyvtárszakon volt egy rendkívül intelligens és igényes tanárnőnk, Ferenci Zsuzsanna, aki egy feladatot adott, aminek keretében az általam nem ismert Márai Sándornak a kötetben megjelent műveit kellett összegyűjtenem 1945 után, hogy mik jelentek meg. Kiderült, hogy nagyon kevés jelent meg, és utána 48-al megszakadt, és elkezdett érdekelni ez az ember, hogy miért szakadt ez, meg 48-ban emigrált, és akkor a tanárnőnek nagyon tetszett ez a válasz, amit ő 5 sorban várt, én pedig egy 2 oldalt adtam be neki, és azt mondta, hogy jutalomból elolvashatom a magyar irodalom egyik csúcsát, az Egy polgár vallomásait, ez neki megvolt az eredeti kiadás, és azt mondta, hogy ha nem adom vissza, akkor megbuktat. Visszaadtam, nem buktatott meg, és amikor 1988 nyarának végén a Petőfi Irodalmi Múzeumba kerültem, akkor elvárás volt minden diplomással szemben, hogy legyen valami kutatási területe. És én azt mondtam, hogy hát nekem ez a Márai ügy megtetszett, hogy készítek egy márai bibliográfiát, hiszen könyvtáros a másik szakom, de ez a bibliográfia 15 évenbe került, viszont ez alatt nagyon jól megismertem, és sokszor még most is úgy érzem, hogy ebből a 15 évből élek, és aztán jöttek az események egymás után, a bibliográfia, hazakerült a Márai hagyaték, épp egy érdeklődő levelemre válaszként az érkezett Kanadából, hogy mit szólnánk, ha hazaadnák, és aztán, ez azt hiszem nem is kell nagyon bővebben mondani, elkezdték még a 90-es évek elején a kiadásokat, a Helikon kiadónak dolgoztam sokáig, és Márai napok, filmek, tehát nagyon sok olyan terület és tevékenység volt, ami most már 32 vagy 32. évet kihívásként látta el, hogy dolgozzak ebben abban, de én ezt nagyon szívesen csinálom, mint ahogy a mai estét is.
Ön a Márai hagyaték kezelője is, hogyan kell elképzelnünk ezt a munkát? Kéziratok kezeléséről van szó?
Elsősorban arról van szó, hogy amikor a Márai hagyaték hazaérkezett, a legelső és legnagyobb része 1997-ben, akkor ezt valamilyen szempontból valamennyire fel kellett dolgozni. Mivel ez letétként van a múzeumban, tehát nem a miénk tulajdonjogilag, ezért egy pontos listát kellett készíteni róla, azért ez egy másfél éves munka volt. Fotóktól kezdve a hanganyagon keresztül kéziratig mindenféle műfaj képviseltette magát, és innentől kezdve, hogy ez a feldolgozás megtörtént, innentől kezdve pedig, amikor a Márai hagyatékkal kapcsolatban érkezik egy kérés a múzeumba, akkor ez természetszerűleg én szolgálom ki, független attól, hogy én a könyvtárban dolgozom, de a kéziratári kutatókat is általában én szoktam kiszolgálni. És hát jönnek rendszeresen kérdésekkel, kérésekkel, tehát ez egy picit több munkát jelent, vagy másfajta munkát is jelent, mint ami szorosabban véve a könyvtárosi munkám.
Sok helyen lehet olvasni, hogy Márai életútja a 20. századi írók közül az egyik legkülönlegesebb. Miért?
Olyan tekintetben biztosan igaz ez a megállapítás, hogy mivel 1900-ban született, gyakorlatilag végigélhette volna a 20. századot, az pedig azért nem egy mesébe illő történet. A világháborúival és számüzetéseivel, migrációkkal és emigrációkkal, tehát egy nagyon emberpróbáló történet, amit Márai egy intellektussal bőven ellátott művészként nagyon egyedi módon dolgozott föl. Ennek talán legmélyebb nyomát a naplói hordozzák, és ezt is szokták pont emiatt nagyon sokszor idézni, de azt hiszem, hogy azért ez a szépirodalmi művekben, vagy a regényekben mondjuk így, ezekben is nagyon jól látszik, hiszen egy krízisnek, egy krízisben lévő osztálynak, és hát nyilván saját kríziseinek is, egy olyan művészi, magas szinten megvalósított műveket létrehozó írója, aki ma is tud, úgy gondolom, hogy nem csak hatni, de gondolatokat is adni. És itt nem elsősorban a Ballagási ajándékká vált füveskönyvre gondolok, amit tényleg úton útfélen idéznek, hanem sokkal inkább arra, hogy ráérzett például a történelem visszásságaira, az utolsó másfél évtizedében jelentek meg azok a mondjuk történelmi vagy áltörténelmi regények, amik felvetik azokat a problémákat, amikkel lényegében ma is foglalkozunk, hogy mi is a történelem, hol az ember helye ebben, szükségszerű az, hogy mindig legyenek megalkuvók, árulók, egy hatalom, egy hatalmasság közelében. Tehát csupa olyan dolog, amivel most is szembesülünk, és szerintem nem adott rá rossz válaszokat, de legalábbis elgondolkodhatóak ezek a válaszok a mai napig.
Érdekes, ahogyan a füveskönyvet említette, úgy érzi, hogy egy kicsit már közhelyessé vált ez a mű?
Igen. Igen, egyrészt közhelyessé vált, tehát miközben teljesen értem én az osztályfőnökök és az iskolák szándékát a füveskönyvvel, hogy útravalóul szánják, és egy életutat ezzel megalapozhatsz, mint ahogy a sóval és a pogácsával, amit beleteszünk még a tarisznyádba. De az a félelmem, hogy ez egy félreértés is sokszor. Mert a füves könyvet, mint élettanácsokat olvasni, hát az legalábbis veszélyes dolog. Ugyanis, ha valaki elolvassa például Márainak a testgyakorlásról szóló bejegyzését a füves könyvbe, a testgyakorlással egyáltalán nem kell foglalkozni. Na most ezzel, hogy mit kezd valaki, ha most tényleg úgy nézzük, hogy ez egy életre szóló könyv, az bennem legalábbis kétséges. És szerintem ennek az az oka, hogy van egy nagyfokú meg nem értése annak, hogy a füveskönyvben rengeteg irónia van. Tehát nem szabad, általában véve Márait, nem szabad túl komolyan venni. Néha egészen más gondol, mint amit leír. Csak az olvasó úgy érzi, hogy na most aztán megmondta az igazat, pedig ez nem mindig így van. A füveskönyvben rengeteg játékosság van, és ahogy a sárgaréppáról írt sorai, vagy a reszelt almáról írt sorait sem szabad túlságosan komolyan venni, az élet tanácsait is nagyon meg kell gondolni. Nem mondom azt, hogy nincs benne olyan, ami használhatatlan. De ezt valamiféle füveskönyvként, gyógyírként használni, hát az legalábbis kétes eredménnyel jár, úgy gondolom.
És hogyha ehelyett lehetne egyetlen egy művet ajánlani, amit olvassanak akár a miskolciak, mit ajánlana?
Én mindig kettőt szoktam ajánlani. A kettő kicsit össze is függ, az egy Polgár vallomásai, ami úgy gondolom, hogy világirodalmi színvonalú. A megírtságában nagyon hasonló, és szerintem hasonló a magas színvonalú, az a Föld című visszaemlékezése.
Miért ez a kettő?
Egyrészt azért, mert ezek szerintem vitán felülállnak abban, hogy nagyon jól megírtak. Én szerintem ezen kár lenne vitatkozni, lehet ízlése nem érdemes vitatkozni, lehet ízlésbeli fanyalgás, de szerintem ezek rendkívül jól megírt művek. A másik pedig az, hogy olyan zseniálisan mutatnak be egy folyamatot. Az egy Polgár vallomásai, az első kötet ugye a gyerekkorát, 14 éves koráig, a második kötet egészen 1934-ig, az édesapja haláláig. Az első kötet meg Ferenc Ferdinánd halálával, az első világháborúval ér véget. Olyan zseniálisan mutatják be egy kor, egy osztály, a polgárság tulajdonképpen valódi arculatát, hiszen Márai nem azt teszi, hogy elkezdi a polgárt valami nagyon magas helyre, vagy nagyon magas polcra rakni, hanem itt is megkérdőjelezi, hiszen a kötetében olyan arcokat vonultat föl, akik éppen nem polgárok. Dezső, aki eldöntötte, hogy ő hentes akar lenni, és bár az apja megveri, elmegy mégis hentesnek, és az esküvőjéről, az esküvő közben elmegy a Vágóhídra, hogy levágjon egy marhát, és utána visszamegy az esküvőre. Ez nem egy szabályos polgári kép. Tehát egyrészt ez a föld pedig azért, mert én nem tudom, hogy van-e olyan szépirodalmi mű, ami jobban, érzékletesebben és pontosabban bemutatja azt, ami 1944 és 1948 között történt, nem csak Máraival, ezzel az országgal. A német csapatok bevonulásától egészen odáig, hogy el kell mennem, mert nem lehet szabadon hallgatni. Ezek miatt számomra ez a kettő az, ami a legmagasabb polcon van, és úgy gondolom, hogy ez az a két mű, amit ha ajánlani kéne egy külföldinek, vagy akár idehaza, hogy mi az, amit feltétlenül olvasson el Máraitól, akkor én biztos, hogy ezt ajánlanám.
Van-e célközönsége Márainak, akár ezt a két művet, akár magát Márait? Megértik-e a mai fiatalok?
Hát ezt én is szeretném tudni. Azt hiszem, hogy nem adható erre egyszerű válasz. Ennek az az oka, hogy nagyon sok idő eltelt, már Márai halála óta is, és az a lelkesedés, ami az első években a halála után lévén, hogy megjelenhettek újra Magyarországon a művei, tehát olvashatóvá vált. Az a lelkesedés, az sehol nincs, ez biztos. Az a lelkesedés sincs, ami a világ siker 1998-tól kezdődött el, ennek köszönhető, sőt, nagyon sokan inkább fanyalognak, írók nem értik őt, tehát a fiatalok számára pedig azt hiszem, hogy annyira más világban élnek és nőnek föl, amiben Márai már nagyon korszerűtlen. A gondolataiból, tehát az intellektuálisabb alkatúakról bőven el tudom képzelni, hogy megfogja őket valami, hogy azért ez az ember látott dolgokat. Azért ez az ember nagyon jól meg tudott valamit fogalmazni, amit én nem tudok megfogalmazni, csak érzek belül. Tehát jó író. De hogy ennél komolyabb lenne, hogy valakit arra serkentene, hogy mondjuk a második kötet után, például az általam említett kettő után, egy harmadikat kézbe vegyen, vagy azt gondolja, hogy ezzel ez az író megvan, nem tudom. Nem tudom, mert annyira szerteágazó és annyira szétrobban bizonyos szempontból a világunk, nem kis részben éppen ennek a rettenetes információ mennyiségnek köszönhetően, ami ránk zúdul, hogy egy Márai, amihez azért kell egy nyugalom, hogy valaki ezt el tudja olvasni. Kell egy nyugalom, hogy végig gondolja. Ma, hogy az emberek végig gondolják-e azt, amit olvasnak, vagy pedig, mint a közlekedő edény, olvasnak és ki is megy a végén, mert csak megnyugvásra, pontosabban nyugalomra vágynak, és arra, hogy föloldódjanak, és ne legyen probléma, és ezt a fájdalmas nyavajgást, ami, hogy Márai műveit sokszor illetik, ezt nem akarják olvasni, tényleg nem tudom, és nem hiszem, hogy ez fölmérésekkel kideríthető lenne. Én azt hiszem, hogy ez egy nemzedéki problémát is takar, ami Márai olvasottságában csak egy lakmuszpapír.
Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai kutató, az író hagyatékának kezelője két művet szokott ajánlani azoknak, akik szeretnének egy kicsit közelebb kerülni Máraihoz, a 20. század egyik legjelentősebb írójához. Egy polgár vallomásai című regényét és a Föld című visszaemlékezést. Mészáros Tiborral Miskolcon a Kultúra napja alkalmából rendezett Márai est előtt beszélgettem.